Kedves barátaim, sok szeretettel köszöntelek benneteket, jó estét kívánok, Tamás! A Gittin traktátus 50-es lapja fog következni, és tegnap a kezesnek a témájáról volt szó. Arról beszéltünk, hogy a kezesnek két szintje van, van a sima kezes, és van az a káblan. Van az orev, aki kezes, és van az orev káblan, aki tegnap megvolt a magyar kifejezés, hogyha esetleg most a nézők között van valaki, aki emlékszik, hogy mi volt a szakjogi kifejezés. Ez az a típusú kezes, aki akitől nem csak akkor lehet behajtani a követelést, hogyha az adós nem tudja kifizetni, hanem egyenesen lehet hozzámenni a követelést behajtani. És erre volt egy szakkifejezés magyarul, amiben a Ján segített nekünk, de kiment a fejemből most ennek a neve. Mindenesetre tehát két szintje van a kezeseknek, a sima kezes, az orev és a káblon. A sima kezes úgy néz ki, hogyha valaki fölvesz egy hitelt, és adós, akkor először el kell, hogy menjen a hitelező hozzá, és tőle kell, hogy megpróbálja behajtsa az adósságot. Ha nem sikerül, akkor mehet az adós mellé fölvett kezeshez. Ez a sima arev. A káblan az az, aki ugyanolyan szinten van, mint maga az adós. Tehát a hitelező maga dönti el, hogy kihez megy előbb. Mehet az adóshoz, de mehet rögtön a kezeshez is. Ez az egyik kérdés, amivel foglalkoztunk tegnap. A másik kérdés pedig, hogy amit sibudnak nevezünk, a mai szaknyelvben terhelésnek neveznénk. Mistábed vagy én nem mistábed. A mistábed azt jelenti, hogy terhelté válik a vagyona. Mit jelent, hogy terhelté válik a vagyona? Hogy nyilván akkor nem volt még ingatlan nyilvántartás. Ma egy terhelt ingatlant nem lehet elidegeníteni, nem lehet eladni. Régen ugye erre nem volt nyilvántartás, tehát eladhatta, de ha terhelt volt az ingatlan, akkor hogyha jött a hitelező, és már nem volt ingatlanja, fedezete az adósnak, vagy akár a kezesnek a követelés kielégítésére, akkor a korábban eladott ingatlanokból is behajthatta a tartozást. Ugye ez a korábban eladott ingatlan, ez azt jelenti, hogy természetesen az után kell, hogy az ingatlan eladásra kerüljön, hogy a kötelezettséget magára vette az adott adós vagy az adott kezes. De mindenképpen ezt nevezzük sibudnak. Sibud az az, amikor terhelté válik egy ingatlan vagy egy vagyonelem valamilyen követeléssel szemben. Tehát ez most így felvezetőben vagy előzetesben. Még egy fontos dolog volt, hogy ugye követelés sok mindenből származhat. Származhat egy tartozásból, egy hitelből, egy adósságból. Származhat egy kártérítésből, és származhat egy ketubából is. Tehát ugye valaki ugye egy házasságnál magára veszi egy házassági szerződésben, egy ketubában, hogyha elválna a feleségétől, vagy hogyha nagy Isten meghalna, akkor egy végkielégítést kell, hogy fizessen a feleségének. Ez a ketubának az egyik fontos eleme. És a ketuba kötelezettsége mellé is bekerülhet akár egy kezes. És most azzal fogjuk kezdeni, hogy az a kérdés, hogy az a kezes, aki kezességet vállal a férj kötelezettség vállalásáért, azért, hogy ha a férj által bevállalt végkielégítést ő fizesse ki, hogyha a férj, ne adj Isten, elválna, de nem tudná kifizetni a bevállalt kötelezettséget. Nos, akkor erre is van egy kezes, A kezes ebben az esetben ugyanolyan erősen kezese, tehát például terhelté válnak-e az ingatlanjai ennek a kezességvállalásnak az okán, mint egy normál adósságnál. Mi lenne az érvünk arra, hogy nem? Hogy ez nem egy ugyanolyan erős kötelezettségvállalás, mint egy adósságnál. Ugye két oka is van. Az egyik az az, hogy itt egy hitelnél, amikor ő bevállalja a kezességet, akkor ott valóban létezik már egy kötelezettség. Ugye a hitelező odaadta a pénzt az adósnak, és a hitelezőnél most kevesebb pénz van, és erre vállal ő kezességet. Nem így a ketubánál, ahol a nőnek nem lett kevesebb pénze azért, mert a férfi magára vállalta, hogy adott esetben végkielégítést fog fizetni, ha elválnának. Nem, hogy nem lett kevesebb pénze a nőnek, vagy a nő nem adott kölcsön a férjének, hanem még abban se vagyunk biztos, nem lehetünk biztosak, hogy valaha létrejön ez a kötelezettség, valaha behajtható lesz ez a kötelezettség, hiszen könnyen lehet, hogy soha nem fognak elválni, illetve, hogy azt nem valószínűleg soha nem fognak meghalni, de hogy nem a férj fog előbb meghalni, mint a felesége. Tehát ezért, amikor magára vállalta a kezességet, ez nem volt egy annyira erős elhatározás, vagy egy annyira nagy kötelezettségvállalás, hogy azt mondjuk, hogy az ingatlanjai terhelté válnak ennek a kötelezettségnek az okán. A másik dolog pedig, hogy amikor magára vállalja ezt a kezességet, akkor ezzel tulajdonképpen jót akar, egy micvát akar segíteni, a micva pedig maga a házasság. És feltétlenül azért vállalja a kezességet, mert azt gondolja, hogy ezzel fogja segíteni a nőnek azt a döntését, hogy valóban beköttesse a fejét, és feleségé válja. Oké, okay. Úgyhogy ezek a témák azok, amik így előre vezetőnek fontosak. Itt látom, hogy az Edit megjegyzi, hogy az Orev Kavlen az lehet, hogy a készfizetőkezes. Nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy ez a kifejezés illik ide, mert azt szerintem a készfizetőkezes az nem feltétlenül azt jelenti, hogy közvetlenül lehet a kezeshez menni, még mielőtt az adóshoz próbálnék menni, de nevezzük most így. Ha csak nem találjuk meg a pontos megfogalmazást. Itt már arrébb de szubel dibrákkal le mistábed, káblen de bálhajöv dibrákkal mistábed. Rájtában a következőt tanultuk. Rájta azt mondja, arrébb de szubel dibrákkal le mistábed. Amíg csak egy sima kezességről van szó, és egy ketubáról, akkor mindenki egyetért, hogy a kezes nem vagyona nem válik terhelté. Káblen de bálhajöv dibrákkal mistábed. Viszont egy sima adósnál és egy készfizetőkezesnél, egy sima adós készfizetőkezese, az viszont terhelté válik a teljes vagyon. Ez ugye a két véglet. Van a sima kezes és a készfizetőkezes, van a ketuba és a normál adósság. A legsúlyosabb eset a normál adósság készfizetőkezese, az biztos, hogy egy olyan kötelezettségválás, amiért rögtön a teljes vagyona terhelté válik. És a túloldalon pedig a legenyhébb kötelezettségvállalás az a ketuba és a ketubának a nem készfizető kezese. És ugye ebben a legenyhébb változatban mindenki egyetért, hogy a vagyon nem válik terhelté. A legsúlyosabb változatban mindenki egyetért, hogy a vagyon terhelté válik. Arev de bálhai ve kávlen de szóve pligi. Amikor mint a középső esetekről van szó, amik sem a legenyhébbek, sem a legszigorúbbak, vagy legszélsőségesebbek. Mik ezek? Ez vagy a ketubának az arevja, tehát a ketubának a sima kezese, vagy rosszul mondtam, bocsánat, a sima adósnak a sima kezese, nem készfizető kezese, és a ketubának a készfizető kezese, és ebben az esetben már vannak eltérő vélemények. Ikre mandam, hogy áfagább de lészlén, nixzile lojve, Mishtabed, vikalamán domár, i iszlej, mishtabed, i leiszlej, loj mishtabed. Van egy vélemény, amelyik szerint akkor is, hogyha nincsen az adósnak saját vagyona, terhelté válik az ilyen kezes, az ilyen kezesnek a vagyona, vagy valami viszont egy másik vélemény, azt mondja, hogy csak akkor válik terhelté, hogyha az adósnak van saját vagyona. Ha van saját vagyona, akkor terhelté válik, mert akkor úgy gondolkodik róla, hogy azért feltehetően mégsem tőle fogják behajtani, hanem először az adóstól. És hogyha mégis, akkor végül is tőle. De hogyha nincsen saját vagyona, akkor ez szerint a vélemény szerint nem gondolta komolyan a kezes, hogy ő ezt valaha ki fogja fizetni, és ezért nem válik terhelté a vagyona. Mi a halaká? Az összes esetben, független attól, hogy az adósnak van-e saját vagyona, vagy nincs, az összes esetben terhelté válik a kezesnek a vagyona. Bármi arrebdek szóval, de afagáb de iszlej lejmistáved, kivéve a ketubának a sima kezese, ahol annak ellenére, hogy van vagyona az adósnak, vagyis a férnek, nem válik terhelté a kezes. My time mitzvah avad, vagy midi haszra, mi az oka annak, hogy a ketubának a kezese nem válik terhelté, az, hogy, ahogy mi is mondtuk, mert egyrészt ő egy mitzvát akar csak csinálni, ő ezzel akarta a nőt segíteni a döntésben, hogy menjen hozzá a férjéhez. Másrészt pedig a nő semmit nem vesztett. Ő nem arról van szó, hogy kölcsön adott pénzt, és akkor annak a kölcsönnek az ellentételezése az, amiről beszélünk, hanem a kölcsön visszafizetéséhez ad egy kezességet, hanem arról van szó, hogy a nő semmit nem adott, ő csak belement abba, hogy a felesége legyen a férfinek, és a férfi bevállalta, hogy fizet egy végkielégítést, hogyha elválnának. És ezért a kezes ezt nem veszi annyira komolyan, hogy ezt egy valódi kötelezettségnek vegye, olyannyira, hogy az összes vagyona terhelté váljon ezáltal. Oké. Okay. Amara vina tasmá. Most visszatérünk ahhoz a mondásához, már Zutrának, amit tegnap reggel tanultunk, ami úgy szólt, hogy bár a misnánk azon az állásponton volt, hogy a ketuba behajtása az csak a legrosszabb minőségű földből történik. Már Zutra azt mondta, hogy a misna ugyan ezt állítja, de melyik esetre érti ezt a misna? Az özvegyasszony esetére. Ugye két esetben lehet a ketuba behajtásáról beszélni. Vagy akkor, amikor egy válás történt, vagy akkor, amikor a férj özvegyül hagyta a feleségét, ugye meghalt. Ha a férj özvegyül hagyta a feleségét, akkor az örökösök vagyonából hajtja be az özvegyasszony a ketubáját. És erre gondolt a misnánk, amikor azt mondta, hogy csak a legrosszabb minőségű földből lehet a ketubát behajtani, az örökösök esetére. Ha azonban nem az örökösökről van szó, hanem egy valódi válásról, akkor a ketubát azt igenis a közepes szintű földből hajtja be a feleség, csak úgy, mint minden más adósságot. Amara vina tasmá, mi karra de takantin, jöjjszé más is, jöjjszé nissza is, jöjjszé nassz, mi szálkadáktak mi jászmi, háj mi sum di jászmihu. Azt mondja, ha igaz lenne az, amit már Zutra mond, akkor nem lenne már, és ugye az mi, hogy a válás esetén a közepes minőségű földbe lehet behajtani a ketuba adósságát, és csak a örökösök esetén a legrosszabb minőségűből, akkor nem azt mondta volna a brájtánk korábban, a tegnap tanult brájta, hogy mi az oka annak, hogy csak a legrosszabb minőségű földből lehet behajtani a ketubát, mert ezzel akarjuk segíteni a férj elhatározását, hogy ráadja a fejét, és azt mondja, na jó, akkor megkérem a feleségem kezét, és elveszem feleségül. És mi szükség van erre? Mert azt mondja a Brájta, hogy általában az asszonyok hamarabb szeretnének már házasodni, ez a mai napig így van sokszor, mint a férfiak, akik nehezebben határozzák el magukat. És hogyha a ketubában szereplő vékkielégítést, ráadásul még a legjobb minőségű földből kellene fizetni, akkor azt még jobban megnehezíteni a férfiak elköteleződését. És ezért mondták azt a bölcsek, hogy a legrosszabb minőségűből kelljen, elég legyen bevállalni a ketuba a kötelezettségét. Na de hát, hogyha igaz lenne már Zutrának, akkor egy elvált férfi esetén továbbra is a közepes minőségű földből lehetne behajtani. Már Zutra szerint az, hogy a legrosszabb minőségű földből lehet behajtani, az csak azért van, mert az örökösökről beszélünk, és eleve az örökösöknél van egy ilyen szabály, hogy minden adósságot, egy sima adósságot is csak a legrosszabb minőségű földből lehet behajtani. Akkor ezt mondta volna a Brájta érvként, és nem azt, hogy ezzel akarjuk a férj házassághoz való kedvét meghozni. Azt mondja, a Talmud jufta, de már Zutra ti jufta. Ez egy nagyon jó kérdés. Már Zutra állításával szemben olyan jó kérdés, hogy erre nincs is válasz. Tehát végül is elvetjük most azt, amit már Zutra mondott, és maradunk annál, hogy a ketubát azt mindig csak az iburiz, tehát a legrosszabb minőségű földből lehet behajtani. Azt kérdezi itt a Tamás, hogy minden adósnak, kedesnek volt háromféle földje? Nem. Tehát egyértelműen, hogyha nincsen háromféle földje, hanem csak egyféle van, akkor abból hajtjuk be itt. Ezek alapvetően azokról az esetekről beszélünk, amikor több minőségű földje van, és akkor az a kérdés, hogy azok közül melyikből lehet behajtani azt az értéket, amivel éppen tartozik. Vagy azért, mert kártérítést kell fizetnie valamiért, vagy azért, mert egy adósságot kell rendeznie, vagy azért, mert egy ketubának a követelését kell rendeznie. Oké, megyünk tovább. Még egy mondását fogjuk megnézni már Zutrának. Amár már Zutra Breid Rav Nachman Mishmeid Rav Nachman, azt mondta már Zutra Rav Nachman fia Rav Nachman nevében. Stár chöjbe jöjjtszel jeszajmim, áfal píse kasszöbe is svách, éne gajve eleminezi buris. Mit tanultunk korábban? Azt mondtuk, hogy a örökösök esetén az örökösöktől behajtott követelés az mindig a legrosszabb minőségű földből hajtandó be. Ugye, ha az örökösök örökölnek vagyont, de mellé örökölnek tartozásokat is, akkor a tartozásokat ki kell fizetniük, nem úgy külön, hogyha nem örököltek vagyont, akkor nem megy tovább a kötelezettsége a tartozásnak. De ha örököltek vagyont, akkor ki kell fizetni a vagyonból, ingatlan vagyont. Az ingatlan vagyonból a tartozást. Mely ingatlan vagyonból? Annyit könnyítünk rajtuk, hogy mindig a legrosszabb minőségű ingatlan vagyonból. Azt mondta már Zutra, Rav Nachman nevében, hogy abban az esetben is a legrosszabb minőségű földből lehet csak behajtani az örökösöktől a tartozást, hogyha explicit benne van a szerződésben, amit pedig az apjuk írt alá, mint adós, hogy ő ezt majd egy jobb minőségű földből fogja kielégíteni. Hiába kikötötte, hogy egy jó minőségű földből fogja majd visszafizetni a tartozást, ez az örökösökre nem megy tovább, ők továbbra is a legrosszabb minőségűből fizethetnek. Amara báje te idá, de bálhajv dinébe beinonis, umi jászmi beziburis. Azt mondta erre a báje. Logikus is, hogy ez így van. Hiszen normál esetben egy adós az a közepes minőségű földből fizetheti az adósságát, kell, hogy fizesse az adósságát. Ugye azt mondtuk, hogy azért, mert a rabbik így akarták rávenni az embereket, hogy hitelezzenek egymásnak, mert hogyha a sima adós esetén csak a legrosszabbból kell, elég lenne, hogy kifizesse, akkor azzal megnehezítenénk tulajdonképpen azt, hogy az emberek nem akarnák a jövőben, vagy nem akarnának általában hitelezni. Most általában, tehát akkor bárhogy dinébe beindulnész, általában egy adós az a adósságot azt közepes földből kell, hogy visszaadja. Mi azt művözi Boris? De az örökösök földjénél elég, hogyha a legrosszabb földből adják vissza. És hogyha ez így van, akkor ez... elég ahhoz, hogy ez megerősítsen bennünket abban, hogy hiába van beleírva az adósságlevélben, hogy ezt egy jobb minőségi földből lehet majd kifizetni. Tekintette arra, hogy amúgy is normál esetben egy jobb minőségűből kéne, egy közepes minőségűből, és mégis az örökösöknél elég a legrosszabb minőségűből, akkor így is, hogyha beleírta, hogy egy jobb minőségűből, akkor is az örökösöknél ez nem változtat semmit, és továbbra is lehet a legrosszabb minőségűből fizetnie. Amelé rave, ha hihásta, bálhaj, dinemi dorájszabe ziburiz. Azt mondta erre, rave, várjunk csak, ez nem egy jó érvelés. Miért? Normálisan a bálhaj, az a sima adós, ugyancsak a legrosszabb minőségű földből fizethetne. Kede Ula, ahogy Ula tanította, Ula a Tóra szövegéből magából levezette, hogy az adós az fizethetne a legrosszabb minőségű földből. Honnan vezette le ezt? És nem már behutsz támolidva is, mádárkössel is, lehajci, pahasbe kénylim. Ugye a Tóra arról beszél Mózes 5. könyve 24-es fejezet 11-es mondatában, hogy amikor egy zálogba veszel valamit egy kölcsön fejében, akkor ne menj be az adósnak a házába, hanem kint álljál, és majd a férfi, akinek kölcsön adtál, ő kihozza a házából a zálogtárgyat. Most mit szoktak az emberek kihozni a zálogtárgyként a sok tárgyuk közül, ami bent van a házban? Pakosebek élim? A legrosszabb minőség, úgy nyilván mindenki a maga érdekét védi, tehát ő a legrosszabb minőségűt ott fogja kihozni. A legrosszabb minőségűt hozza ki. Az azt jelenti, hogy általában egy adós követelését, egy adóssal szembeni követelést az ő legrosszabb minőségű földjéből is kéne, hogy elég legyen visszaadni. Mátám amrubál hajbe beindulniszkodés lejtidem delet bifnél lajvim. Mi az oka annak, hogy normál esetben az adósnak a kötelezettségét mégis a rabbik úgy határozták, hogy a közepes minőségű földből lehessen behajtani? Az, hogy megkönnyítsük, vagy elérhetőbbé tegyük, hogy az emberek hitelezzenek, mert ha megmaradna az, hogy mindig a legrosszabb minőségből lehet csak fizetni, behajtani, akkor senki nem akarna hitelezni. De ez egy rabbinikus könnyítés annak érdekében, hogy egyáltalán létezzen, legyen hitelezés. Gábé jászmiuk, mire banan, de rájsz. Csak aztán az örökösök kapcsán rabbik azt mondták, hogy na jó, az örökösöknél helyezzük vissza az eredeti tórai törvényt, és ott viszont a legrosszabb minőségiből, az iburizból legyen a behajtás. Ella, ha kivendezi némi, de a rájszebe idisz, a filu mi jász mi, gábi mi idisz. Viszont itt, amikor az adós konkrétan vállalta, hogy egy jó minőségi földből fogja visszaadni a tartozást, akkor tekintett arra, hogy ő ezt konkrétan vállalta, ezért maga a kötelezettségvállalás őt tórai szinten kötelezi, tehát ő tórai szinten, ha még elne a legjobb földből kéne, hogy visszaadjon, akkor ez ugyanúgy tovább megy az örökösökre is. Tehát Rave szerint nem igaz az, amit már Zutra és a Bája mondtak. Szerinte, hogyha benne van konkrétan a szerződésben, amit az örökösök apja még a halála előtt írt, hogy a legjobb minőségű földből lehet majd behajtani, akkor ez a kötelezettség tovább megy az örökösökre, és ez esetben az kivételt teszünk, és az örökösöknek nem csak a legrosszabb minőségi vagyonából, hanem a jó minőségi vagyonából is be lehet hajtani. Hatani Ávram Hiza Éni Franich Szemi Szemi Mellemi Zivurus Afilo Éni Zaki Van Izaki Nizim Dinami Darai Szabédész. Azt mondja a tanulmány csak. De hát akkor Rava szerint ez azt jelenti, hogy egy olyan esetben, amikor a Tóra törvénye szerint jó minőségű, vagy a legjobb minőségű földbe lehetne behajtani a követelést, akkor az tovább megy az örökösökre is. Ha ez így lenne, akkor miért mondja a Brájta azt, hogy ha egy kártérítésből fakadó követelést örökölnek az örökösök, akkor azt is csak a legrosszabb minőségű földből lehet behajtani. Annak ellenére, hogy a kártérítésnek a kifizetése a Tóra törvénye szerint, ha nem örökösökről van szó, az a legjobb minőségű földből van. Mit mondt az előbb Rave? Valaki egyszer magára vállalta, hogy ő a legjobb minőségű földből fogja a követelést kifizetni, akkor ezzel ő egy olyan kötelezettséget vállalt, ami a tórai szinten kötelezi őt, ezért ez tovább megy az örökösökre is, az örökösök is a legjobb minőségiből kell, hogy visszaadják az apjuk által nem rendezett kölcsönt. Na jó, de itt van a kártérítés, ami eleve a Tóra szerint is a legjobb minőségű földből hajtható be, akkor ez miért nem megy tovább az örökösökre? Ugyanis miért mondja a Brájta azt, hogy ezt is csak az örökösök esetében, ezt is csak a legrosszabb minőségűből lehet behajtani? Azt mondja, Talmud, Achabben Májász Kinnan, aki Gany, Seha Isze Idiz, de Nizik, Keziburiz, de Mázik. De Rábi is van, Hida, Amár, Mida Rájszbe, de Nizik, Sej Minnan, Mik Nétik a Nailam, Tekin Rabbanem, de Mázik, Gábi Jászmik, Rabbanem, Rabbanem, de Rájszbe. Azt mondja, Talmud, oké, miről van akkor itt szó ez szerint? Rave szerint ebben a brájtában miről van szó? Egy olyan kártérítési követelésről, ahol a kártevő, tehát a fizető fél legrosszabb minőségű földje, olyan, mint a kár szenvedő legjobb minőségű földje. És Rabbi Ismael szerint, ahogy ezt tegnap előtt tanultuk, ebben az esetben a Tóra törvénye szerint a legjobb minőségű föld, az kinek a legjobb minőségű földje vonatkozik, a kárt szenvedő legjobb minőségű földjére, ami a kárt tevőnek a legrosszabb minőségű földje. Csak hogy Rabbi Ismael azt mondja, és ugye így magyaráztuk a mi misnánkat is, hogy a rabbik azt mondták, hogy na jó, de azért ebben az esetben inkább a kár tevő legjobb minőségű földjét vegyük alapul, és ne a kár szenvedőjét, ezzel is javítva a kártérítés minőségét. Vegábi jászmiuk, hogy a banan, adarájsza. Ha viszont az örökösökre száll tovább a kártérítés kötelezettsége, akkor a rabbiknak ezt a szigorítását, hogy ebben az esetben, amikor a kár tevő legjobb minőségű földje jobb, mint a kár szenvedő legjobb minőségű földje, akkor a kár tevő legjobb minőségű földjét kell alapul venni, és nem a kár szenvedőjét, ezt az örökösökre már nem visszük tovább, ezt a rabbinikus állítást. Oké. Okay. Na továbbra is kérdésünk van Ravéval szemben. Éni, de ha tanni rabbi lazerni taj, éni fremnich, szai szaim, elmizu burjus, afilu hein idis, máj filu hein idis, lávaj kávdávdak szív, idis bestar. Mit mondott Rava, amivel kapcsolatban most kérdést fogunk feltenni, azt, hogy abban az esetben is, hogyha a hogyha az elhunyt apuka konkrétan magára válta, hogy egy jó minőségű, vagy a legjobb minőségű földből lehet majd tőle behajtani a tartozást, akkor ez igenis tovább megy az örökösökre is, és az örökösök is, bár normál esetben az apjuk tartozását tőlük csak a legrosszabb minőségű földből lehetne behajtani. Ez esetben, mert az apjuk vállalta, hogy a legjobb minőségű földből lehet majd behajtani, akkor a legjobb minőségű földből lehet tőlük is behajtani. Miért? Mert ezzel a fér, az apa a tórai kötelezettsége megy tovább. És az mindenképp tovább megy. Most ezzel kapcsolatban teszünk fel kérdést. Ha tánni rabbi lezerni tai, én ifraim nixei szeim, eleminzi buris, a filu hein idis. Rabbi lezerni tai a következőt tanította. Az örökösöktől mindig a legrosszabb földből hajtjuk be a tartozást, annak ellenére, hogy azok a legjobb minőségűek. Mi az, hogy annak ellenére, hogy azok a legjobb minőségűek? Lávafan gádek szív idizbistara. Nem azt jelenti ez, hogy annak ellenére, hogy a kölcsönszerződésben az apjuk rögzítette, hogy a legjobb minőségéből vagy lehet majd behajtani? És ugye, ha ezt így veszük, akkor ez már Zutra és a Bája véleményét erősíti, akik azt mondták, hogy ha az apa be is vállalta, hogy az ő legjobb minőségű földjéből lehet majd a tartozást behajtani, ha közben meghalt, akkor az örökösöktől továbbra is csak a legrosszabbból lehet. Úgy tűnik, hogy erre gondolt a Brájtában is Rabbi Eliezer nyitva. Loj, máj idis, se pály idis. Azt mondtam, hogy nem. Itt másról van szó. Itt arról van szó, Rava szerint, hogy az apa magára vállalta, hogy ő a legjobb minőségű földjéből fogja kifizetni a tartozást, és valóban, ha ez a legjobb minőségi föld most az apa halála után meglenne, akkor abból behajthatná a hitelező az örökösöktől is a tartozást. De közben annyi változott, hogy se fáj idis, hogy az a legjobb minőségű föld, amit az apa konkretizált a szerződésben, az már nincs meg. Az elúszott, tönkrement, nincs meg. És ebben az esetben valóban a hitelező csak a legrosszabb minőségű földből hajthat be, és nem más jó minőségű földből, ami most az örökösöknél van. Kedve Rava, de amer Rava hizik ziburis, göjvei minha idis, se fáj idis, göjvei minha beinonis. Rava is így tanította a kár térítés kapcsán. Rava azt tanította, mondjuk, hogyha a kár tevő kárt tesz, akár egy rossz minőségű földben, amikor a kárt térítés behajtja rajta a kárt szenvedő, akkor az ő legjobb minőségi földjén lehet, legjobb minőségi földjéből hajthatja be, de ha az a legjobb minőségi föld tönkrement, megszűnt létezni, akkor már csak a közepesből hajthatja be. És ugyanígy itt is, és fejezzük be a gondolatot, vagy Gábé Jászmélyük Murában a Dalrájsza. Az örökösöknél pedig nem is menjünk a közepesre, hanem a adós általános tórai behajtási lehetőségehez térünk vissza, ami a legrosszabb minőségű föld. És erről van akkor itt is szó, hogy az apa magára vette, hogy a legjobb minőségű földjéből lehet majd behajtani, konkretizálta is, hogy melyik föld az. Közben meghalt, az örökösökre pedig tovább szállt a követelés és a vagyon, de az a legjobb minőségű föld tönkrement, akkor itt már csak a legrosszabb minőségűből hajthatja be a hitelező. De ha még meglenne az a legjobb minőségű, amivel kapcsolatban az apa rámutatott, és azt mondta, hogy ez legyen a fedezete a követelésnek, akkor bizony abból is behajthatná a hitelező, akár az örökösöktől is. Oké. Megyünk tovább. Ugye a misnánk törvényét idézzük, a misnánk is erről beszélt. Én nifraim nixéje szaimi, ele minazi buris. Az örökösökre hagyott vagyomból az apa, az elhunyt személlyel szembeni követelést csak a legrosszabb minőségű földből lehet behajtani. Tehát elhunyik, meghal az apa, az örökösei hagy egy rakás vagyont, és egy rakás követelést, akkor azokat a követeléseket csak a legrosszabb minőségű földből lehet behajtani, és nem a közepes vagy jó minőségből. Bajra Ravachdvoi Barami, a szém és Amruk Tani, vagy a Filuk Dajni. Ravachdvoi azt kérdezte, hogy itt, amikor az örökösökről van szó, és egyértelműen az örökösök jogait próbáljuk ezzel erősíteni, hogy csak a legrosszabb minőségű földből lehet tőlük, az apjuktól rájuk hagyott követelést behajtani, akkor itt miről szól, kikről van itt szó, mint örökösök? Vagy mint szoimim, tehát árvák. Kiskorú árvákról, vagy akár nagykorú árvákról. És lehet, hogy csak a kiskorú árváknak a jogait akarjuk, a státuszát akarjuk erősíteni, és ezért azt mondjuk, hogy tőlük csak a legrosszabb minőségűből lehet behajtani. Erről van szó, vagy akár a nagykorú árvákról is. Mi múlik a kérdés? Takanto davdra bonon gabi jászmi lek tanim avudra bonon, lek daim laj avudra bonon. Ez egy megerősítés, amivel az árvákat akarták erősíteni a rabbik, de milyen árvákat? A kiskorú árvákat. A nagykorú árvákat nem, mert azoknak nincs szükség erősítésre. Oly dilma, misum de loj mászika dajte de malve de miszlajve, vnafle nixéka mély jászmé, de havelé nojel de lesz, de kecha filuk dajlim námi. Vagy, másról van itt szó. Nem azért lehet a örökösök esetén a legrosszabb minőségű földből behajtani, mert a rabbik ezzel akarták valahogy erősíteni a örökösöket, vagy pontosabban az árvákat. Nem sokkal egyszerűbb. Mi egyáltalán az oka annak, hogy normál esetben egy adósságot nem egy legrosszabb minőségű földből, hanem egy közepes minőségűből is be lehet hajtani, mert ezzel akarták a hitelezést elérhetővé tenni a rabbik, hogy ne legyen az, hogy senki nem akar majd hitelt adni, mert tudja, hogy csak a legrosszabbból fogja tudni behajtani. De mikor igaz ez? Egy olyan normál esetben, amikor az ember azt gondolja, hogy akinek kölcsön ad, attól fogja majd behajtani. Az nem egy normál, nem egy tipikus eset, hogy az illető meghal, és majd a gyerekeihez kell, hogy menjen. És ezért erre az esetre már nem kellett egy ilyen rabbik általi határozatot hozni, és azért itt maradt a normál szabály, vagy az eredeti szabály, hogy a legrosszabb minőségéből lehet behajtani. És hogyha ez így van, akkor a nagykorúak esetére is vonatkozik ez. Bocsánat, akkor a nagykorúak esetére is vonatkozik ez, és a nagykorúkra is igaz, hogy hiába nagykorúak az örökösök, az árvák, csak a legrosszabb minőségű földjükből lehet a tartozást behajtani. Tehát akkor összefoglalva, mi a kérdés? Kérdés az, hogy amikor a Misna azt mondta, hogy az árvák, örökösök vagyonánál csak a legrosszabb minőségűből lehet behajtani a követelést, akkor ez a kiskorú árvákra, vagy akár a nagykorú árvákra is vonatkozott-e. Tasmá, de tanne, abelyek, sisa, jösszém is amruk, de illim, vénycök, lőj meg tanni. Aztán ahogy van egy konkrét brájtánk, abelyek, sisa azt mondta, hogy az árvák, akik itt említve vannak, azok a nagykorúak, és pláne a kiskorúak, tehát mind a kettőre vonatkozik. Dilma hanni min linyen svua, de gadol mi lenne a vuak katn dami, ával linyen zi buris loj. Azt mondtam, hogy várjunk csak, de lehet, hogy nem erre gondolt a Bájek Sisa. Lehet, hogy nem arra a szabályra gondolt, ami úgy valóban a árvákra vonatkozik, hogy, amiről mi eddig beszéltünk, hogy csak a legrosszabb minőségű földből lehet behajtani tőlük a követést, hanem egy másik szabályra, amiről mi eddig nem beszéltünk, az eskü szabályára. Mi az eskü szabálya? Hogyha jön egy hitelező a árvához, és mondja, hogy az apád tartozik nekem, nézd, itt van a szerződés, akkor a rabbik elrendelték, hogy esküt ne kényszerítheti az árva a hitelezőt, hogy esküdjön meg, hogy az apa nem fizette vissza azt a követelést. Miért kell megesketni? Mert nem tudja, nem tartotta számon az apjának az ügyeit. És ebben a szempontból feltétlenül nincs különbség a nagykorú árva és a kiskorú árva között. Egy nagykorú árva is az apjával kapcsolatos információk szempontjából olyan, mint a kiskorú lenne. Tehát lehet, hogy a Bájek Sisa erre gondolt, amikor azt mondta, hogy ez egyaránt a árvák ügye az egyaránt vonatkozik a kiskorú és nagykorú árvákra, lehet, hogy ő erre gondolt, és nem pedig arra a kérdésre, hogy milyen minőségű földből lehet behajtani a követelést. Úgyhogy tulajdonképpen ezt veti fel a Talmud, de mégis azt mondja, hogy a Hilchasza szerint sem ömlik döjni, mincert nem megtáni, mert a soha, mert ez buris. Végsősorban azt mondja a Talmud, hogy a árvák, örökösök szabálya, amit az árvák és örökösök szabálya, amit itt említünk, az egyaránt vonatkozik a mind a ziburis, tehát az a kapcsolatosan, hogy a legrosszabb minőségi földből lehet csak behajtani. Mind azzal kapcsolatosan, hogy esküt kell tenni, mind a két dologra vonatkozik, és mind a két esetben mind a kiskorúakra, mind a nagykorúakra. Azt mondja a Misna, én ifraim, mindig haszim is madim, mi makim si jés, bné hajim. A következő szabály a Misnának az volt, hogy ha jön valaki egy követelést behajtani, akkor előbb kell a nem terhelt ingatlanból behajtania, és csak utána a terheltreből. Tehát magyarul, én tartozom Pistinek. Pisti jön behajtani tőle, akkor nem mehet el, hogy behajtsa azokból az ingatlanokból, amiket én közben eladtam. Ugye ezek a terhelt ingatlanok, ahogy ezt a siúr elén megbeszéltünk. Ha még van saját olyan tehermentes ingatlanom, amiből behajthatná. És ez különben fontos szabály, ez akkor is így van, hogyha az a tehermentes ingatlan, amiből ő most behajt, az egy rosszabb minőségű, mint amiből ő alapból behajthatna. Viszont van terhelt ingatlan, tehát már eladott terhelt ingatlan, ami megfelel az ő szintjének. Ebben az esetben is inkább előbb a tehermentes, de rosszabb minőségűből kell behajtania, mint a terheltből. Bajra vachdvui bar ami bematon helyach. Azt kérdezte Rachav Dumui bar ami, mi a helyzet az ajándékozással? Értsük, miről beszélünk. Ugye a terhelt ingatlan az azt jelenti, hogy eladtam. Én felvettem egy kölcsönt a Pistitől, volt egy csomó ingatlanom, eladtam egy párat, most amikor jön behajtani, az ő neki megfelelő közepes szintű ingatlant már eladtam, de van még rossz minőségű ingatlanom, akkor erre mondtuk azt, hogy előbb a tehermentes ingatlanba hajtsa be, ami még nálam van, annak ellenére, hogy az rosszabb minőségű, mint amit közben eladtam. Mi van akkor, hogyha közben nem eladtam, hanem elajándékoztam? Az elajándékozott terhelt ingatlanra is ugyanúgy vonatkozik, hogy előbb a tehermentes, még nálam lévő ingatlanba hajtson be, mielőtt elmenne az elajándékozottba? Mi a kérdésnek az elvi alapja? Te kántó daudra bannam isum szédő de kuchasz, állam a tanú de lékab szédő de kuchasz laj. Az egyik magyarázat, hogy az ajándék az más. Miért? A rabbik azért rendelték el, a hitelező előbb az én tehermentes ingatlanimból próbálja behajtani a követelés, mielőtt átmegy a már eladott terhelt ingatlanokra, mert ezzel akarták védeni a ingatlan vásárlót. Ugye ő szerencsétlen megvette tőlem az ingatlan, nem sejtette, hogy nekem vannak tartozásaim. Ha rögtön ráengednénk az én hitelezőmet az ő ingatlanjára, akkor jöhetne vissza hozzám, és próbálhatná tőlem behajtani. És hogy védjék az ő jogait, ezért mondták, hogy előbb az én tehermentes ingatlanomból próbálja behajtani a hitelező. Ával ma tana, de légköbb szédet elök hukaszlaj, de ha ez a terhelt ingatlan, ez nem úgy került hozzá, hogy én eladtam, hanem neki ajándékoztam, akkor ő igazából nem vagy olyan, neki nincsen nagy vesztessége, mert ő is csak ajándékba kapta azt az ingatlant, amiből most jönne az én hitelezőm, hogy behajtsa rajta. Oly dilma. Matona nami in lav de iszlei ma no mi ne lo ye hajvile matona, illetve kipszeide le kuchos dami. Vagy a másik oldalra azt is mondhatjuk, hogy azért egy ajándék, ugyanaz ajándékozott fél nem fizet az ajándékért, és ezért nem lehet azt mondani, hogy is vesztesége van abból, hogy a hitelezőm az most rászállt, hiszen ő nem fizetett az ajándékért. De mégis minden ajándék, amit kap valaki, annak van valami ellentét. Ugye a legveszélyesebb dolog ajándékot kapni. Valaki kap egy ajándékot, akkor valamit elvárnak tőle cserébe. Csak még nem tudja, hogy mit. Tehát ott mindig van valami ellentételezés van, nincsen teljesen őszinte ajándék, az értelemben azt ajándékozom meg, akitől várok valamit. Tehát ilyen értelemben mégis hasonlít az esete, mint egy vásárló, és ezért lehet, hogy az ő jogait is védeni akarták a rabbik, amikor azt mondták, hogy ne menjen először hozzá az én hitelezőm, hogy tőle próbálja meg behajtani. Szevasz, Peti! Örülök, hogy látlak. Tehát ez a kérdés. Amelé Márkes is a Dráv Hizda, Rávási. Azt mondta erre Márkes is a Dráv Hizda fia Rávásinak, Tasmá, Schibbenása Amárt, Nulma Szájem, Zuzle, Plöjni, Sola is Mőjsz, Plöjni, Bárba Mőjsz, Plöjni, Én nem rím, Kalaka, Én nem is Tar, Zaha. De Fihak, Jacolav, Stárha, Év, Gajve, Mikulam. Ávali mamát, numa szájem zuzle plöjni, váhle plöjni, váhle plöjni, vagy kalakajni, most társzaha. Hetszol a stárhaj, gaj, mi náhrajn. Én löj, gaj, vemi, s lefanav, én löj, gaj, mi, s lefanav. Oké. Van egy halálos beteg, ugye a halálos ágyán van. És ez a skivmerá. Ugye azt tanultuk, hogy egy skivmerá, egy halálos ágyán lévő beteg, mondása olyan, mint másnak az írása. Normál esetben egy írásos szerződés az, ami igazán jogképes, de egy halálos betegnél, vagy halálos ágyán lévő betegnél erre nincs idő, tehát mond valamit, az már olyan, mint a le is írta volna. Képzeljük el, hogy a halálos ágyán elkezd osztogatni a beteg. És azt mondja, adjatok 200 zsuzsnyi földet ennek, 300 zsuzsnyi földet ennek, 400 zsuzsnyi földet ennek. Oké. És meghal. Majd jön az ő hitelezője, és próbálja behajtani. Nem is benne biztos kell, hogy meghal, de ez most egy részletkérdés. Mert ha jön a hitelezője, és próbálja behajtani, nincs semmi ebből, mert ugye hajtani megy az ajándékozottokhoz. Akkor azt mondja, normál esetben a sorrendet nem veszük figyelembe. Nem nézzük, hogy ki kapta elsőként, másikként, harmadikként, hanem mindenkitől az ajándék arányában kell, hogy behajtsa. Tehát a 400 zuz a legértékesebb földtől négyegységet, a 300 zuztól három egységet, a 200-ostól két egységi nyit a visszatérítendő hitelből. De, és most olyan lényeg, hogyha a skribben áll, nem azt mondta, hogy adjatok ennek is, annak is, amannak is, hanem hangsúlyozta, hogy előbb ennek, aztán annak, aztán amannak, tehát hogy az időrendiségnek volt jelentősége, akkor ez esetben, hogy jön a hitelező, és szeretné ezektől behajtani, akkor sorrend szerint kell menjen. Először behajtja az utolsótól, ha nála nincs elég, akkor megy tovább az előtte levőtől, ha nála sincs elég, akkor megy tovább a még előtte lévőtől. Akkor mit látok? Hogy van jelentős, az ajándéknál is minél kevésbé terhes, annál inkább lehet belőle behajtani, mert mindig az utolsótól jövök fölfelé. Tehát akkor ezek szerint az az állítás, amit mondunk, hogy előbb a nem terhelt ingatlanból kell behajtani, és utána a terheltből, az az ajándéknál is igaz, tehát a kérdésedre megvan a válasz. Áfa gáv, de káme beinonis, u bászazi buris, mi zuburis gábin benis lei gábe. És ez olyannyira így van, hogy annak ellen, hogy az utolsó ajándékozott egy rossz minőségű földdel rendelkezik, aki pedig előtte volt, az egy közepes minőségűvel, és egy hitelező normál esetben a közepes minőségűből kell, behajthassa a tartozást. Mégis előbb az utolsótól hajtja be, aki csak egy rosszabb minőségű, és csak utána megy a középsőhöz, mert az utolsó időrendben később kapta meg az ajándékát, tehát kevésbé terhelt, mint az egyel korábbi. És már mi na, abban már tanul nem javudrában a kánta. Ebből látom, mondja Márk Sisa, hogy a rabbik döntése, a rabbik rendelete az az ajándékozás esetére is vonatkozott, nem csak az eladás esetére. Tehát ajándék esetén is előbb a nem terhelt, vagy kevésbé tehermentes, vagy kevésbé terhelt ingatlanból kell megpróbálni behajtani a tartozást, és csak utána az elajándékozottból. Azt mondja, a Talmud, ahogy már ezt kinnan, ez a bizonyíték nem egy jó bizonyíték. Mert lehet, hogy a Schivmerá, a halálos beteg, amikor azt mondta, adjatok ennek, aztán adjatok annak, aztán adjatok amannak, akkor nem ajándékokról beszélt, hanem tartozásai voltak, és azokat fizette vissza. Tehát voltak tartozásai, azokat fizette vissza. És jött egy korábbi hitelező, nem talált nála tehermentes ingatlant, és most megy azokhoz, akiknek ő visszafizette a későbbi hiteleket, és ezekről beszélünk. És ezek már valóban olyanok, mint a vásárlók, és ezért érthető, hogy ezekről azt mondta a Brájta, hogy figyelembe kell vennünk az időrendiséget, időrendbeliséget, és a kevésbé terhesből kell először kielégíteni. Ha tanuka már, azt mondtam, hogy ránk csak, de hát a Brájta szövegében az volt, hogy adjatok nekik. Tnube hajvi? Úgy kell ezt érteni, mondja, adjátok vissza a tartozásomat, nem ajándékot, nem adjátok a tartozásomat. Azt mondtam, hogy lichze starin de mánkadim. Azt mondtam, hogy ránk, de akkor miért azt mondja, hogy előbb ennek, aztán annak, aztán annak, mit számít, hogy mit mondod? Kié volt a tartozás a szerződés szerint a legkorábbi, annak kell először visszaadni. Nem azt szerint, hogy mit mondott a halálos beteg. De lékös tara. Azt mondja, Talmud, nem. Arról van szó, hogy nincsen meg a szerződés, tehát nem tudjuk, hogy melyikük volt az első adós, melyikük volt a második, stb. Tehát azért nem lehetett azt nézni. Ha akkor a kaidem és tárka már. De várjunk csak, azt mondja, de hát mégiscsak van valami szerződés, mert a szövegben az volt, hogy aki előbb van a szerződésben, ott ezt még úgy értettük, hogy a végrendeleti szerződésben, de ha most azt mondjuk, ez nem azt jelenti, hanem esetleg a tartozásbeli szerződést, akkor mégiscsak van szerződés. Azt mondom, hogy stárpekádatlan. Nem, ez a végrendeleti szerződés jelenti. Oké, tehát akkor az egyik lehetséges válasz az, hogy itt nem ajándékozásról volt szó, és ezért igaz, hogy a Bright azt mondja, hogy figyelme kell venni az időrendbeniséget, de csak azért, mert nem ajándékozásról van szó. Ha ajándékozásról lett volna szó, akkor nincs jelentősége annak, hogy előbb kell a kevésbé terhesből, és utána a terhetből. Iba is széma, filmatanon nami, löj kásja, májgajve min a áhrain, én nivszad el a áhrain. Azt mondtam, hogy van még egy lehetséges válaszom. Kicsit komplikált lesz. Hogy valóban ajándékozásról van szó. Tehát a halálos beteg kölcsön vett valakitől, voltak ingatlanjai, most elajándékozza az ingatlanokat egy bizonyos sorrendben, és mit mond a Brájta, hogy a hitelező jöjjön, és először a legutolsó ajándékozottól, utána az azutáni ajándékozott, és csak azután a legelső ajándékozottól hajtson be, ha még mindig nem elégült ki teljesen a követelése. Mit jelent az, hogy én a goive elamina achlein? Mit jelent az, amit mondottam rajta, hogy a legutolsótól hajtsa be? Ez nem azt jelenti, hogy mi gondoltuk, hogy csak a legutolsótól. Mert nem, behajthatja a középsőtől is, hogyha annak jobb minőségű földje van. Csak hogy a középső az, aki miután behajtották, és elvették az ő ajándékát, Ő azt mondja, hogy várjunk csak, akkor megyek vissza az ajándékozóhoz, hogy kárpótolja az ajándékozónak, viszont nincs már semmije, akkor ő visszamehet az, ahhoz, akit ő utána kapta meg az ajándékot. Mi lesz a vége? Hogy az utolsó, aki az ajándékot utolsóként kapta, ő lesz a vesztes. Mert tőle a középső, akitől elvette a hitelező, tőle ez a középső fogja elvenni az ajándékot, mint az ő ajándék követelésének a behajtása. Még egy válasz, mi baj széma? Savu kulolá dodi. Még egy lehetséges válasz, ami eléggé kézenfekvő, hogy ajándékozásról van szó, de a földek, amiket elajándékozott a halálos beteg, azok egyenlő értékű földek. Tehát itt nem volt annak jelentősége, hogy az első, második, harmadik, de hogy közben a harmadiknak csak legrosszabb minőségű föld van, és a másodiknak van középső minőségű föld, és ezért egy hídus az, hogy az utolsóhoz megy a hitelező, és nem a középsőhöz, pedig igazából járna neki a középső közepes minőségű földje. Nincs ilyen hídus, mert mindenkinek ugyanaz a szintű földje van, tehát akkor persze, hogy az utolsóhoz megy erő. Oké. Kedves barátaim, azt hiszem, hogy itt most meg fogunk állni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a késő órában is. Holnap reggel, ha minden rendben alakul, akkor szokásos időben fogunk bejelentkezni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. További szép és kellemes estét kívánok, a leges legjobbakat, a viszontlátásra, viszonthallásra.